Szeretett testvéreim, hálaadó gyülekezet, Isten igéjét olvasom nektek a Lukács írása szerinti evangélium 6. részéből, a 12. verstől a 19. versig terjedő ige szakaszból, a nevezett helyről így szól hozzánk az ige. Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, tudniillik Jézus, és Istenhez imádkozva virasztotta át az éjszakát. Amikor megvirat, odahívta tanítványait, és kiválasztott közülük 12-t, akiket apostoloknak is nevezett. Simont, akit Péternek nevezett el, Andrást, a testvérét, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, az Alfeus fiát, és Simont, akit Zélótának neveztek, Júdást, a Jakab fiát, és Júdás Iskariótest, aki árulóvá lett. Azután lement velük, megállt egy síkhelyen, vele együtt tanítványainak nagy sokasága, és nagy néptömeg egész Judeából, Jeruzsálemből, a tenger mellékéről, Tírusból és Szidonból. Azért jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyuljanak betegségeikből. Akik tisztátalan lelkek gyötörtek, meggyógyultak. Az egész sokaság igyekezett őt megérinteni, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Eddig a felolvasott ige, foglaljon helyet a gyülekezet. Mert kell egy csapat. Ez a sor a Régi idők focia című filmből való, a főszereplője ennek a filmnek egy mosodás, név szerint Minarik Ede, aki elhatározza, hogy létrehoz egy foci csapatot, és feljut vele az első osztályba, ez a Csaba Gyöngye néven futott ez a kiváló alakulat. Abban az időben játszódott ez a film, vagy játszódik ez a film, amikor az első világháború után vagyunk, nagy a szegénység, nagy a letargia, sok baja van az embereknek, és nagy bennük a lemondás is. Nem volt pénz semmire, és Minarek Edének sem volt sok minden ehhez a csapathoz, nem volt pálya, nem voltak játékosok, nem volt pénz, nem volt felszerelés. De ez az Ede meghirdette, hogy kell egy csapat. Éppen a sok hiány ellenére, és éppen ezért, mert ilyen világban élünk, amiben élünk, kell egy csapat. Legyen ez a válaszunk a sok szomorúságra, ami körülöttünk van, a vesztességre, az emberek lemondására. Csak azért is kell egy csapat. A felolvasott történetben Jézus Krisztus, a Mester, miután a hegyen átimádkozott egy éjszakát, azzal az elhatározással jön le a hegyről, hogy mert kell egy csapat, és kiválasztja a tanítványok népesebb táborából azt a 12-t, akit név szerint is felolvastunk. Egy olyan világban döntött így Jézus, ahol nagy volt a szegénység, sok gyógyíthatatlan betegség volt, az embereket félelmek gyötörték, mindenütt erőszak vette őket körül, megszállottjai voltak az emberek a pénznek, a szenvedélyeknek, meg még sok mindennek, és Jézus lejön a hegyről, és kimondja, hogy kell egy csapat. 12 főt választ, majdnem mint egy foci csapatot. Egy új világ eljöveteléről beszél, az Isten országáról, amelynek érdekében meg kell vívni egy nagy mérkőzést, és lehet tudni, és ezt hirdeti, hogy ez egy győztes ütközet lesz, és ennek az új uralomnak kell egy új vezetőség, ők a tanítványok, a későbbi apostolok. De kik is ezek a tanítványok? És vajon mennyire felkészültek? És mennyire alkalmasak, hogy ebben az elit alakulatban játszanak? Erről most még nehéz nyilatkozni. De azért az elég sokat sejtett, hogy a tanítványok között van egy forrófejű úgynevezett zélóta. Azért ezt megjegyzi Lukács. Az olyan fajta ember volt, aki szerette volna kivívni Izrael szabadságát, aki kifejezetten hitt az erőszakban, és úgy gondolta, hogy ezt karddal kell megvalósítani, úgyhogy valószínűleg, ha tanítványok együtt mentek, és arra ment egy római katona, úgy kellett lefogni ezt a Simont, hogy csak semmi erőszak. Aztán ott van még közöttük Júdás Iskariótes is, aki árulóvá lett. De tudjuk, hogy vannak ott még halászok, meg volt vámszedő is. És föltehetjük a kérdést, hogy ez lenne ez a híres világverő csapat? Szeretnék egy képet kérni, visszatérünk egy kicsit a Régi idők focia című filmhez, hát ezt a csapatot sikerül Minalek Edének összeállítani, hát látszik még, hogy a mezük sem egységes, és hát eléggé már nagy büszkeség látszik rajtuk, de egy abszolút szedett-vedett társaságról van szó. Hát kicsit olyan ez a Jézus is, mintha neki is valami ehhez hasonló csapata lenne. Egyelőre annyit tudunk erről a társaságról, hogy együtt voltak Jézussal. Együtt jöttek le a hegyről, ott voltak vele, miközben ő tette az ő csodáit. Egyelőre annyi a lényeg, hogy a Mester az kiválasztotta őket, egyelőre annyit lehet tudni, hogy összegyűjtötte őket valamilyen céllal. Azaz nem azért választotta ki őket Jézus, mert már elég szentek lettek volna, mire ő kiválasztotta őket, mert már annyira jó tudtak volna imádkozni, mire eljött a pillanat, hogy tanítvánnyá lettek, mert már olyan példás családi életet éltek, mert már annyira jól értették a Szentírást, és soha egy káromkodás nem hagyta el a szájukat, nem mintha nem hajlottak volna a veszekedésre vagy a kivagyiságra, nem azért, mert olyan nagy lett volna bennük a szeretet, hogy készek lettek volna magukhoz ölelni az egész világot, nem. Ők is olyan emberek voltak, mint az összes többi, mint az a kor, amiben éltek és ami körülvette őket. De mégis ezt olvassuk Pál apostolnál, Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk, és már akkor elhívott minket tanítványainak, mikor még a kiválóságnak, hát finoman szólva, semmi jelét nem mutattuk. Képzeljük most el Jézust, mint egy edzőt. Képzeljük el azt, hogy most éppen edzést tart a tanítványoknak. Képzeljük el, hogy néhány szurkoló is kint van ezen az edzésen, ott vannak az angyalok, ők mindig lelkesek, ha gólt kapunk, akkor is letörhetetlen a lelkesedésük. Ott van néhány régi játékos a korlátnak dőlve, olyanok, mint Ábrahám, Mózes, meg Illés, néhány ismeretlen lelkes hívő, bámészkodók, meg ott van egy nagy hangú, rossz indulatú arak, aki mindig bekiabál, és szüntelen megjegyzéseket tesz, ez pedig maga az ördög, az ellenfél csapatának a menedzsere, aki bekiabál az edzés közben. Ilyeneket kiabál, nézd Jézus azt a hátvédet, az egyszer csak el fog állulni, eladja a meccset, 30 ezüstért. Nézd azt a forró fejű csatát Pétert, kiállítatja majd magát, szégyent hoz rád. Hallod, hogy szidják ezek egymást? Ezek nem képesek összefogni, ebből sosem lesz csapat. Nézd, hogy két zebedeus hogy önzőzik, le nem adná a labdát, magának akarja egyedül a gólszerzés dicsőségét. Nézd meg azt a sok gyávát, hogy rebeg a lábuk, hogyha a vasárnapi meccsre gondolnak. A helyzeteket ki fogják hagyni, nem gyakorolnak eleget. Maximum arra alkalmasak, hogy lyukas hálójukat foltozzák, jobb, ha visszamennek halászni. Nem számíthatsz rájuk, Jézus. Elfutnak, cserbe hagynak. Magadra maradsz. Jézus, miért vennéd fel őket a csapatodba? Miért fárasztod velük magadat? Ekkor látjuk, hogy a régi nagyok egymásra néznek mosolyogva, és azt mondják, emlékszel, mi is ilyenek voltunk. És mennyi mindenen mentünk keresztül. De megismertük a tervet, és a taktikát, és ismerjük a mestert. És ennél nagyszerűbb tervet mi tudjuk, nem látott még a világ, sem ilyen páratlan edzőt. Halljuk, hogy az angyalok ugyanolyan lelkesen szurkolnak tovább, bár ahogy nézik az edzésen mutató teljesítményt, nem egészen értik Jézusnak, a mesternek a döntéseit. Látjuk, amint Jézus felnéz, mosolyogva végigméri a csapatát, és szerint határozottsággal az ördög szemébe mondja, ők az én tanítványaim, sőt, ők az én apostolaim. Így nevezem őket, már most. Én már látom, mivé válnak. Én már látom, hogy hogyan fognak egyszer felnézni rájuk is. Azok, akik még most kezdik a játékot a te csapatodban. Sok edzésre van szükségük, sok nagy csatára, vesztes és győztes meccsekre egyaránt. De a végén megértik majd, hogy mi a fontos és mi nem. Megértik, hogy amikor veszni látszik minden, amikor úgy tűnik, én sem vagyok már mellettük, pontosan akkor támad majd föl a remény. És akkor támad föl majd ez a csapat is. Megértik. A lényeg az, hogy én vagyok az edzőjük, és hogy ők velem vannak. És Jézus ekkor a játékosaihoz fordul, és így szól, mert nem ti választottatok engemet, hanem én választottalak titeket. És azt is mondja nekik, hogy három dologra van szükségetek. Ha győztes csapat tagjai szeretnétek lenni, sok időt kell, hogy töltsünk egymással, hogy mindent megbeszéljünk, hogy lássátok test közelből az én munkámat, érezzétek az erőt, ami bennem van, azt a hitet, ami bennem van, hogy ez bennetek is legyen. Aztán szükségetek van arra, hogy hallgassatok engem, és az Isten tanítását vegyétek, és szükségetek van arra, hogy gyógyuljatok. Gyógyuljatok a sérüléseitekből, szabaduljatok mindattól, ami megkötöz, hogy igazán bátran állhassatok majd ki. Az elmúlt héten két csapat gyűlt össze, az egyik Hunfehértón, a másik Zsikondán. Az egyik fönn a hegyen, a másik lenn a síkságon, a vízhez közel. Most itt egyesül a két csapat. Hisszük, hogy Jézus Krisztus gyűjtött egybe minket, és ha ő összegyűjt, akkor annak mindig célja van. Olyan nincs az egyházban, hogy csak úgy összejövünk. Csak úgy soha nem jövünk össze. Állítólag, amikor forgatták a Régi idők focia című filmet, akkor ez a fontos mondat, amit, ha más nem ennyit, mindenki tud ebből a filmből, hogy kell egy csapat. Ez a forgatás közben jött a gondolat a forgatókönyv írótól, és Garas Dezső, aki a főszerepet játszotta, azt mondta, hogy ő ezt inkább úgy szeretné mondani, hogy mert kell egy csapat. És ez a mert, ez azt mutatja, ez teológiailag nagyon helyes, mert ez a csapat, ez nem csak úgy van, hanem ez mert van, valami céllal van, és valami okkal van. Hogyha az Isten összegyűjt bennünket, akkor annak mindig célja van. Ennek a mai alkalomnak is célja van. Mindig föl kell tennünk a kérdést, hogy mi ennek a célja. Mert kell egy csapat. A Heidelbergi KT-ban ezt olvassuk az egyházról. Az Isten fia, Jézus Krisztus, az edző, a világ kezdetétől fogva annak végéig magának az igaz hit egységében szent lelke és igéje által egy kiválasztott csapatot gyűjt egybe, ezt mindig végzi, ez az ő nagy terve, ez az ő nagy válasza arról, hogy ez a világ elfordul tőle, az, hogy ki mondja, hogy kell egy csapat. Ezt ő kitartóan végzi, a világ kezdetétől fogva annak végéig. Szent lelke és igéje által azt oltalmazza és megőrzi, azt mondja majd én vigyázok erre a nyájra. És aztán így folytatja a KT, hogy hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Látjuk tehát, amit Jézus kiválasztja a tanítványokat, és azt is látjuk, hogy milyen céllal teszi, hiszen amikor lejön a hegyről, akkor oda sereglenek, hogy tanítsa az embereket, oda sereglenek, hogy gyógyítsa őket, hogy megérintsék őt, és elkezdődjön az emberek életében egy nagy helyreállítás. Ez a kezdet kezdetén olyan erőteljes, hogy azt olvassuk, mindenki meggyógyult. De igazából ez azt is jelenti, hogy mindenféle ember, mindenféle fajtából való ember jöhetett oda, és kapott erőt, és kapott gyógyulást Jézus Krisztustól. És ez mutatja az egész tervnek a célját és értelmét, ennek a célja a nagy helyreállítás. És ezt először is a tanítványoknak kell megtapasztalni, először is nekik van szükségük arra, hogy hallgassák Jézust, hogy megérintsék őt, hogy a közelében legyenek. És nekünk is volt lehetőségünk Zsikondán is gyógyulni, és hallgatni az igét. És Kunfehértón is gyülekezetté változni. Mindannyiszor, amikor Isten nevét segítségül hívtuk, fölcsendült az ének, és olvastuk az igét. A nagy kérdés az, mindenki számára, aki itt ül ma, hogy hiszünk-e ebben a nagy edzőben? Hiszünk-e a csapatban? Hiszük-e, hogy ennek a csapatnak mi is élő tagjai vagyunk? Te, meg te, és hogy örökké az is maradunk. És készek vagyunk-e vállalni mindazt, ami ebben a csapatban való együttjátékhoz szükséges? Ezt mindenki válaszolja meg magának. Két záró megjegyzésem van a végére. Az egyik az, az idei VB-nek a nagy tanulsága, elnézést kérek a hallgatóság egyik felétől, hogy a VB-n a nagy sztárok már kiestek. Most már nincsenek sztárok a VB-n, nincsen Messi, nincsen Ronaldo, nincsen Neymar, nincsen Suárez, nincsen Cavani, nincsenek a spanyolok, folytathatnám, németekről nem is szólva. Csak csapatok maradtak, Sztárok nincsenek, csak csapatok maradtak. Ami a következőt húzza alá, hogy mindennél fontosabb az, hogy vajon sikerül egy jó csapatot összeállítani, és a csapat minősége pedig egyenes arányban van az edző tehetségével, az edző személyiségével, a ráhatásával. És hogy meccseket tud eldönteni az edzőnek a személyes közelsége, hogy ő belőle erő árad ki, és biztatás és bátorítás. Erről szól ez az ige is. A lényeg az, hogy ki az edző, a többi már csak idő kérdése. Másik megjegyzésem pedig, hogy milyen fontos az imádság. Csütörtökön, amikor vissza kellett szaladnom egy temetés erejéig, összefutottam Balog Róbert tiszteletes úr édesapjával, aki megállított és fontosnak tartott elmondani, hogy imádkozunk mindkét táborért. És akkor éppen elég mélyponton voltam én is úgy fizikailag is, lelkileg is, és ez a mondat nagyon sokat jelentett, átlendített a holtponton. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek az imádságát. De legfőképpen a Jézus Krisztus imádságát, aki éjszakákon át könyörgött életünk, és ma is ott könyörög minden nap életünk, ami mennyei atyánk előtt, ami hű mesterünk, aki soha nem feledkezik meg rólunk. Amen.